meglőtte azt a tenyerest, ez mi volt? Marozsán Fábián legyőzi Carlos Alcarazt, és még csak el sem mosolyodik. Ez mi volt? Mit láttunk itt mi most? Carlos Alcaraz kiesik, de Marozsán Fábián veri meg.
A héten még az is felkapta a fejét, aki egyébként nem néz teniszt. Ugyanis a világranglistán 135. helyezett magyar játékos, Marozsán Fábián kétszerben legyőzte a világ jelenlegi legjobb teniszezőjét, a listavezető Carlos Alcarazt. Bár a következő körben a világranglista 16. helyezettje búcsúztatta, Marozsán az év legnagyobb teniszbravúrját hozta össze, a Marozsán pedig a francia Grand Slam torna a Roland Garros selejtezőin indulhat. A Fülke mai adásában a hét főhőse enged betekintést a profi teniszbe, telefonon csatlakozik hozzá Marozsán Fábián, akit arról fog kérdezni, hogyan élte meg az Alcaraz elleni meccset, milyen nyomást jelent a sportág rivalda fényébe kerülni, hogyan néznek ki egy profi teniszező mindennapjai, és mi jön ezután. Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Fábián, üdvözöllek a műsorban, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hogy érzed most magad? Csalódott vagy a Csorics elleni meccs után, vagy ennek most nincs helye?
Nem mondom, hogy nincs helye. Picit azért van bennem, ha nem is hiányérzet, de minimális csalódottság azért, mint tudjuk azért, hogy ezt a meccset megnyertem volna, akkor bejutottam volna a top 100-ba, akkor valószínűleg meg lenne egy wimbledoni főtábla, ami nagyon nagy dolog lenne. Én azt érzem, hogy közel voltam azért ehhez a sikerhez, de kicsit azért úgy mégis messze, mert azért olyan nagy lehetőségem nem volt arra, hogy mondjuk szerveljek a meccsére, hogy annyira közel legyek hozzá. Ugye 2 gémre voltam ettől a győzelemtől, de igazából mégse volt annyira közel, hogyha lehet így fogalmazni. Ezért úgymond picit így csalódott vagyok, hogy ez nem jött össze, de ennek is biztos megvan az oka, nagyon sokat kell még fejlődnöm, erősödnöm, mind mentálisan, fizikálisan is. Kell itt még dolgozni a jövőben, hogy ez a cél sikerüljön.
És most hova ugrasz fel a világranglistán, ezt tudjátok-e már?
Ha jól emlékszem, akkor ilyen 115. hely környékén leszek. Ez ugye függ a többi játékostól is, hogy előttem, mögöttem milyen eredményeket csinálnak. Hogyha valakinek kiesik pontja, akkor őket megelőzöm, de ha valaki mögöttem jobb eredményt csinál, akkor ő meg beelőz. De nagyjából úgy lehet számolni, hogy ilyen 115. hely környékén veszek jövő héttől.
Ugye egy hónappal ezelőtt szintén egy római challengeren a világranglista 348-tól kikaptál 2 szetben, ezen a héten pedig szintén egy római, már ATP 1000-es versenyen meg tudtad verni a világ elsőt, vagy hát a mostanra világ első Alcarazt. Mi történt ebben az egy hónapban? Hogyan fordulsz át egy rosszul sikerült kis versenyről egy olyan versenyre, amit most láttunk, hogy végignyerted a selejtezőt, megverted Lehecskát, aki top 50-es, és utána Alcarazt is. Mi történik ebbe az időszakban, hogy hogyan lehet egy gyengébb teljesítményből így átfordulni valami nagyon látványosra?
Ez egy nagyon nehéz és szerintem összetett téma. Kérdezted is, hogy mi történt úgymond egy hónappal ezelőtt Rómában egy 75-es challenger első körében. Nem csak ott volt már ez probléma, hanem előtte sem játszottam szerintem olyan jól. A márciust elég jól kezdtem, Törökországban nyertem egy challengert, az első salakos versenyt az éven. Utána Fehérváron elődöntőztem, ott kikaptam döntőszett 7-6-ra egy nagy mérkőzésen, és utána ott valami történt, egy picit elkezdtem rosszabbul játszani. Fejben nem voltam annyira ott se az edzéseken, se a meccseken, lehet egy picit fizikálisan is elfáradtam, és mentálisan is volt egy rosszabb időszak, amit szerintem én lehet egy picit komolyabbnak gondolok, vagy gondoltam, mint itt az edzői csapatom úgymond. Most tudni kell, hogy én eléggé maximalista vagyok, és ha valami rossz, akkor azt én nagyon rossznak látom. Sajnos, de azért ott voltak ezek az emberek, akik segítettek nekem ebben a nehéz időszakban. Azt gondolom, hogy a tróma után hazamentem egy pár napra. Nagyon sokat beszélgettem emberekkel, akiknek a véleményére adok, és akik fontosak számomra. Segítettek ebben az időszakban, átbeszéltük az edzéseket, azt, hogy igazából mi kéne változtatni, és hogyan kéne hozzáállni a következő meccsekhez, és mi a következő elvárás. És nem feltétlenül hogy csak arról beszélek, hogy most menjek fel és nyerjem meg a meccset, mert azért ez nem ennyire egyszerű már ezen a szinten. Emellett még nagyon-nagyon sok munkát beleraktam én is, meg a csapat is úgymond. Próbáltak kirángatni ebből a gödörből, ehhez kellettek ők is. Én is, talán ez a keményebb munka, az a kemény pár nap, amit ott elvégeztünk, annak köszönhetően elkezdtem egy kicsit jobban játszani. Talán visszataláltam magamhoz egy kicsit jobban, és ezek talán segítettek abban, hogy már múlt héten, vagy hát másfél héttel ezelőtt igazából egy 175-ös challengerem Olaszországban tudtam nyerni egy meccset döntőszedben, ugye ott sok vereség után, utána pedig a második kiemeltől, a Ben Sheltontól kaptam ki 6-4-7-6-ra, hogyha jól emlékszem, volt két szetlabdám, de az már egy eléggé jó mérkőzés volt, úgymond azért ő is egy top 100-as, top 50-es játékos, inkább fogalmazzunk így. Ott már azért ez biztató volt, hogy a játék egy picit jobban összeállt, utána pedig jött ez a római ezres verseny, ahol hát ugye az volt a cél igazából, hogy valahogy nyerjek egy meccset a kvaliban, mert már az is egy nagy dolog lett volna, úgymond itt az elmúlt hetekhez képest, hogy rossz játékból, rossz mentalitással össze tudom szedni magam, és tudok nyerni ezen a szinten egy mérkőzést. Ez sikerült is, majd utána a feljutásért megvertem egy kicsivel mögöttem lévő játékost, és nagyon-nagyon boldogok voltunk, hogy sikerült felkolíznom magam egy ekkora versenyen, és az, hogy igazából meg tudtam verni az első top 100-as játékost karrieremben, itt talán picit megtört a jég, nem azt mondom, hogy ezután mindig sikerülni fog, de az lesz cél, hogy többször sikerüljön, mint hogy nem. Utána pedig az, hogy még egy top 50-est is meg tudtam verni, aki már kiemelt volt egy ilyen verseny, az egy nagyon nagy dolog. Ezután megjött a csoda, vagy a világszenzáció, hogyha lehet így fogalmazni, hogy meg tudtam verni a jelenlegi világ elsőt, a kedvenc borításán, ugye Alcarazról van szó, főleg két szedben. Az éven még nem nagyon kapott ki, igazából csak jó eredményt csinált, mindenhol eljutott az elődöntőig minden egyes versenyén. Előtte ugye Madridot nyerte, ami ugyanúgy egy ezres Masters verseny volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy rossz formában érkezett volna.
És milyen hangulatban álltál ki erre a meccsre, és ami engem talán jobban érdekel, hogy hogyan tudtál 100%-ig fókuszált maradni, mert azt látjuk, hogyha bármilyen sportban egyébként, hogyha az esélytelenebbnek rangsorolt játékos kicsit megingatja az ellenfelét, akkor van egy ilyen pillanatnyi részegség, vagy egy ilyen úristen, ez most történik, és abban a pánik helyzetben a másik tapasztalata gyakorlatilag átveszi az irányítást, és te a tetején tudtál maradni ennek a mérkőzésnek, és akkor is diktálni a tempót, amikor például vesztésre álltál a második szetnek a tiebreakjében. Hogyan tudtál ezeknek a hullámhegyeknek a tetején maradni tényleg a világ első ellen?
Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából csak csináltam a dolgomat, és nagyon jött ki a lépés. Ezért ezt tegyük hozzá, hogy a meccs előtt én nagyon-nagyon izgultam. Úgy voltam vele, hogy szeretnék pár gémet, vagy akár egy szettet nyerni, hogy rendesen helyt tudjak állni ezen a mérkőzésen. Úgy voltam vele, hogy talán akkor fog az izgulásom egy kicsit elmúlni, hogyha az első pár gémet megnyerem, vagy úgymond tudok játszani jó pontokat, és érzem azt, hogy van esélyem, akkor ez alábbhagy ez az izgulás. Ez igazából így is történt, mert az első szerva gémet egyébként bréklabdára fordítottam meg, az egy picit segített az életben, hogy lenyugodjak. Utána pedig tudtam brékelni, azt végigvittem, azt gondolom, hogy egy nagyon magas szintű szetet tudtam játszani. Nem nagyon voltak hullámvölgyek. A második szetben ugye volt egy pillanat, amikor megcsapott annak a szele, hogy vezethetek is, 2-2-nél volt 3 bréklabdám, azt nem tudtam kihasználni. Ott volt az első ilyen hullámvölgy, de utána, amikor leültünk a cserénél, akkor kicsit átgondoltam a dolgokat, és mentálisan azt gondolom, hogy erős tudtam maradni. És valahogy hoztam a szervámat, fej-fej mellett mentünk a tájbrékig, és ugye ott, ahogy kérdeztél is, hogy mi történt 1-4-nél, ott megnyertem egy óriási nagy pontot, ez egy nagy löketet adott nekem. Utána picit kaptam egy kicsi segítséget az ellenfelemtől, és ugye Alcaraztól ütött egy viszonylag könnyebb hibát, amivel vissza tudtam jönni a tájbrékban. Onnantól kezdve még igazából csak úgy voltam vele, hogy valahogy üssem a pályára, és játszunk labdamenetet. Csúnyán mondva úgy voltam vele, hogy verjem meg ő, hogyha tud. Igazából aztán ez jól sikerült, mert belehibázott egy picit, én is játszottam két jó pontot, úgyhogy ez egy elég jól sikerült.
Azt röviden el tudnád-e magyarázni azoknak a hallgatóknak, akik soha nem versenysportoltak, vagy nem követnek versenysportot, hogy mi jelenti a legfőbb különbséget a profi teniszben a játékosok között? Miért van az, hogy technikailag megvan azért a top 100 meg a top 100 környékén ugyanaz a skillset minden játékosnak, mégis valaki a világranglista első helyezettje, és mégis valaki 100 körül van, vagy lejjebb van. Mi az a fő különbség szerinted, ami vízválasztó ezen a szinten?
Igen, jól fogalmaztál az elején, egyébként teniszezni már mindenki tud. Itt az a kérdés, hogy nagyjából milyen a napi forma. Aki bent van a top 100-ban, vagy akár még előrébb van, mint mondjuk egy 130-dik, 150-dik, vagy egy 80-diknál nézzük. Az a különbség szerintem, hogy ezek a játékosok napról napra ugyanazt a szintet igazából tudják hozni kilengések nélkül. Csinálnak olyan eredményeket, amik megdobják ezeket a stabil napokat, úgymond, és ezért tartanak előrébb igazából a kiegyensúlyozottság, ami szerintem a kulcsa lehet ennek.
Milyen érzés most a Rivalda fényben lenni? Inkább motiváló erő, vagy inkább azt érzed, hogy van ennek egy nyomasztó hatása is?
Szerintem mind a kettő, valamilyen szinten motivális, mert azért az ember akarja mutatni, hogy mire képes. Ugyanakkor az sem könnyű, hogy minden egyes lépésedet figyelik, minden egyes mérkőzésedet nézik, kommentálják, beszólnak, támogatnak, nem támogatnak, elvárják, hogy verd meg ezt is ezek után, meg azt is verd meg ezek után. Ez a része nem egyszerű. Oké, egy nagyon jó mérkőzést játszottam, jól kijött a lépés, kihasználtam ezt a lehetőséget, de az nem azt jelenti, hogy egy ilyen tökező bárkivel összefutam, akkor azt meg fogom verni. Mint ahogy azt látjuk itt a tegnapi mérkőzésből is, hogy a Csaricsot nem sikerült végül legyőzni. Tehát van ennek jó is, és rossz oldala is, de reméljük, hogy ez nem fog hátráltatni, és nem rakam plusz nyomást, úgymond.
Ugye említetted félig meddig a kommenteket, meg a social médiát. Ez mennyire nyomasztó ezen a szinten, vagy mennyire kell odafigyelni, vagy akár elkerülni, hogy ez bármilyen hatással legyen a te mentális egészségedre, vagy karrieredre?
Hát igen, ez a social médiás történet, ez egy külön dolog, eléggé megugrott itt a követők száma, meg az érdeklődőknek a száma. Itt az első egy-két napban azért ez még egy nagyon-nagyon jó dolog, de innentől kezdve azért óvatosabbnak kell lennem, és jobban figyelnem kell a dolgokra, hogy akár mit posztolok, és mit hogyan írok ki. Ez is egy külön műfaj, nagyon óvatosnak kell lenni, meg kell gondolni az ember kinek, mikor és mit mond. Jó érzés is egyébként az, hogy ennyien követnek, meg figyelnek és írnak, de ugyanakkor nagyon veszélyes is ez a témakör, úgymond, tehát nagyon kell vigyázni.
És kitől kaptál olyan személyes elismerést az Alcaraz elleni meccs után, ami nagyon megérintett, ami nagyon meg fog maradni?
Fú, hát ez egy jó kérdés, eléggé sok embertől kaptam, ugye mondhatni olyan elismert sportolóktól is, meg egy-két ilyen híresség is írt, gratulált igazából, de azt gondolom, hogy most csak mondanék párat, mondjuk egy Gyuzsák Balázs is írt például a Valmar is, mint együttes, hogy ők is gratuláltak. Több sportoló is bekövetett, reagáltak a posztomra, tehát hogy azért vannak ilyen elismerések, amik jól esnek.
És hogyan fest egyébként a hétköznapi életed profi teniszezőként? Mennyit edzel, mennyit utazol, van-e bármilyen rendszeres napi rendebben, vagy ezt a tornákhoz igazítod?
Hát ugye ilyenkor, amikor versenyszezon van, akkor ezt mindig a versenyekhez igazítjuk. Hogyha nem sikerül jól egy verseny, akkor általában azért hazamegyek 2-3 vagy akár 4 napra, attól függ, hogy sikerült a verseny, és akkor mindig rögtönözni kell, hogy éppen aznap milyen edzést kell elvégezni. Azt azért hozzátenném, hogy mindig van legalább egy-két óra tenisz, kondi, és amellett még egy gyógytorna, vagy igazából kezelés, attól függ, hogy éppen a testemnek mire van szüksége. Ez mindig megvan, amikor viszont meg nincs verseny, akkor azért az mondhatni, hogy reggeltől késő délutánig általában azért ott vagyok a teniszpálya környékén, és valamilyen munkát csinálunk. Ezt időben ugye legegyszerűbb megfogalmazni, mondjuk ilyen 9-től vagy 10-től szoktunk általában kezdeni, és mondjuk ilyen 4-5-ig ott vagyunk, ebben azért benne van minden, hogy a bemelegítés, bemozgatás, teniszedzés, kondiedzés, fizió, gyógytorna, levezetés, zuhanyzás, nyújtás, ebédelés, tehát ugye benne van minden ilyenkor, úgyhogy ez egy egész napos történet ilyenkor, hogyha úgy van.
És ugyebár ehhez a szintű teniszhez rengeteg pénzre van szükség, utazásoktól, szállásoktól, nevezési díjaktól kezdve, ez kifinanszírozza a te esetedben, és hol kell állnia egy teniszezőnek a világranglistán ahhoz, hogy kényelmesen meg tudjon élni, amellett, hogy mindent előteremt a saját versenyzéséhez?
Igen, ez nem egy könnyű és olcsó sport, ha lehet így fogalmazni. Kezdetben egyébként ez nagyon-nagyon sokáig saját költségből ment. A családom finanszírozta ezt, és rakott bele többet, majd utána az eredményeknek köszönhetően bekerültem a szövetséghez, ahol kaptam támogatást, és a mai napig használom ezt. Ez az utolsó időszak, amikor ezt még igénybe tudom venni. Ez, ha jól tudom, ez most már egy ilyen 5-6 éve működik szerencsére, úgyhogy ez egy nagy segítség. Azt, hogy milyen szinten kell lenni ahhoz, hogy önellátó tudjon lenni az ember, ez nagyon sok mindentől is függ, szerintem. Hogyha az ember már eljutott oda, hogy Grand Slam kvalikat tud játszani, akkor az egy picit segítség lehet, mert ott azért a Grand Slamen tud az ember jó eredményt csinálni, akkor ott az a pénzdíjakat is megdobja, és azzal azt mondom, hogy ki lehet húzni egy évet. Hogyha előrébb van az ember, és nagy versenyeket tud játszani, és ott játszik, vagy ott csinál jó eredményt, akkor ez egy picit könnyebb. Nehéz ez pontosan egy ranglista helyezéssel megfogalmazni, mi ez a hely, de azt gondolom, hogy a top 200-tól valamilyen szinten már meg lehet oldani, de igazán egyedül csinálni az csak a top 100, amikor már az ember Grand Slam főtáblát tud játszani alapból, onnantól azt lehet mondani, hogy meg lehet ebből élni.
És akkor maradjunk is ennél a top 100-es kérdésnél. Szerinted mi az, ami még változtatnod kell, mi az, amiben fejlődnöd kell, hogyha be akarsz kerülni a top 100-ba, vagy idővel a top 50-be, mi az, amivel elégedett vagy a játékodban, és mi az, ami még munkára szorul?
Röviden és tömören, igazából amit eddig tudok, és ami van a kezemben, azt mindent jobbá kell tenni ahhoz, hogy top 100-es tudjak lenni. Persze lehet azt mondani, hogy a játékom az mondjuk már most top 100 vagy top 50, de lehet, hogy mondjuk a mentális erősségem az például nem azon a szinten van, és ezáltal ugye kijön a kettő közötti különbség, és ez jelenti azt, hogy jelenleg mondjuk 120-dik, 130-dik vagyok, vagy 110-dik. Igazából minden, ami van, azt még jobbá kell tenni.
És hát hamarosan kezdődik a Roland Garros selejtezője, most még Rómába vagytok, utaztok át Párizsba. Mi az a Grand Slam eredmény, amivel mindezek után elégedett lennél? Mi a reális cél, és mi az, ami nagyon optimális, vagy amilyen álomszerű eredmény lenne?
Én azt gondolom, hogy lépésről lépésre kell haladni, szeretném megnyerni a Grand Slam-es első mérkőzésemet, ugye az Ausztráliában sajnos nem sikerült. Azt gondolom, hogyha feljutásért tudnék játszani, akkor már boldog lennék, és az egy nagy dolog lenne, és talán amire azt mondom, hogy most reális esélyt látok, vagy azt mondom, hogy nagy dolog lenne még számomra, és az, hogyha fel tudnám magam kvalizni. Úgyhogy ez lenne a fő cél jelenleg, hogy 3 mérkőzést tudjak nyerni, és főtáblára kerüljek. De, mint mondtam, lépésről lépésre kell haladni, és az első meccsre kell fókuszálni.
Fábián, akkor sok sikert, és köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
Nagyon szépen köszönöm.
A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le új műsorunkról, a Mérlegenről, Bábel Vilmos podcastjáról, az Elviterréről, valamint a Zcast friss epizódjairól sem. Valamint ne felejtsék, ha május 19-ig iratkoznak fel a HVG 360-ra, az első 3 hónapban csupán havi 360 forint a havidíj. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!